Na kedves kollégák, ugye most hajtástechnikával, technikával fogunk foglalkozni. Legutóbb ezt ott hagytuk abba, hogy az erőgépek és a munkaképek instanciális együttműködését tárgyaltuk, és a legutolsó példa, amit vettünk, az az volt, hogy ha periódikusan változik a nyomaték igény vagy a leadott nyomaték, akkor az instanciális nyomaték hogyan változik az átmenetek során. Most másik két példát ígértem még, nézzük meg ezeket az eseteket is. Az egyik az lenne, mi történik akkor az együttműködéssel, hogyha hirtelen vezérlési pozíciót váltunk, tehát a U1 vezérlő jelet egyik szintről a másikra hirtelen megváltoztatjuk, nyilván várjuk azt, hogy egy átmenet következzen be. Nézzük meg ennek az átmenetnek a hogyanját, tehát nézzük a vezérlési pozíció. Váltás. Esetét. Tételezzük fel, hogy az erőgép és a munkagép egy adott üzemállapotban együttműködik. Itt most a fordulatszám függvényében fogjuk a nyomatékokat feltüntetni. És tételezzük fel, hogy az erőgép jelleggörbéje valamilyen U1 vezérlési pozíció mellett ez lenne a jelleggörbe, és a hajtott gép jelleggörbéje pedig ezzel valamilyen együttműködést szolgáltat, mondjuk ebben az egyes pontban együttműködik egymással egy adott T időpillanatban, vagy adott T időpillanat környezetében. Na most egy hirtelen vezérlési pozícióváltás azt jelenti, hogy az erőgép jelleggörbéje megváltozik. Tételezzük fel, hogy a vezérlés segítségével az U2 teljesítménypozíciót, vezérlési pozíciót állítjuk be. Tehát most az U2 jelleggörbének kell érvényesülnie a erőgép tekintetében. Mi történik a fordulatszám átmenet során? Rajzoljunk meg itt egy kis függőlegest. Itt volt tehát az N1 fordulatszám. A T1 időpillanatban ezen N1 fordulatszám mellett működött együtt a két gép. Azt hozzá kell tenni, hogy az erőgép jelleggörbéjének megváltozása se lehet egészen hirtelen, tehát valami átmeneti idő ahhoz is tartozik. Tehát ha meg akarom rajzolni, hogy mi is történt tulajdonképpen, itt időben azt tudom rajzolni, hogy az erőgép jelleggörbéje hirtelen megnövekedett erre a felső jelleggörbére egy pici, rövid ideig tartó átmeneti szakasz során. A kérdésünk most az, hogy a múlt órán definiált instanciális nyomaték, mi volt az? Emlékszünk rá? Azt mondtuk, hogy a hajtott gép és a hajtó erőgép közötti tengelyen átvitt nyomatéknak a nagysága hogyan adódik. Emlékeztetőjük, azt tudtuk fölírni, hogy a hajtógépben indukálódó nyomatékból levonódott a hajtógépnek, az erőgépnek tehetetlenség nyomatéka, és a szöggyorsulás mértékével számítható gyorsításhoz szükséges nyomatékigény, és ez a hajtott gép MF-fék nyomatékával plusz a hajtott gép gyorsításához szükséges teta F-szer omega pont gyorsításhoz szükséges nyomatékkal tartott egyensúlyt. Ezt az egyenletet tekintjük, és most valahol itt egy közbenső fordulatszám értéknél, mondjuk húzok egy rendezőt ezen a N fordulatszámon, vagy omega szögsebességen, akkor megvizsgáljuk, hogy most tulajdonképpen ebben az üzemállapotban mekkora is ez a nyomaték, akkor a következőt láthatjuk a diagramon. Ebben a pillanatban, amit ide felrajzoltam, az az MH nyomaték, amit a hajtó erőgép szolgáltat, az ez a nyomatéki szint. Ugye? Ez indukálódik a hajtó erőgépben. Az az MF fékező nyomaték, amit ezen fordulatszám mellett a hajtott gép igényel, az a nyomaték az itt található. MF, MH, talán ide is írom, hogy jobban látszódjon. Ez az instanciális nyomaték valahol a kettő között helyezkedik el, azaz az a nyomaték különbség, amit itt érzékelünk, itt van egy nyomaték különbség, ez két részre oszlik, egyik része a tetaászoró megapont lesz, és levonódik a hajtógép nyomatékából, tehát itt azt mondom, hogy legyen ez a tetaászor omegapont mérték, tetaházszor omega pont, ez levonódik a hajtott erőgép, az erőgépnek a nyomatékából, a hajtott gép pedig MF-szer tetefszer omega pont mértékben nagyobb nyomatékot igényel. Talán megpróbálom itt megrajzolni, hogy ennyivel nagyobbat igényel az erőgép, ez a metszék, ez pedig legyen a teta F-szer omega pont, és akkor látszik, hogy végül is azért szerint a tengelyen átvitt nyomaték, amit instanszos nyomatéknak definiáltunk, valahol itt a kettő között ez a nyomatéki mérték lesz. Tehát ez a nyomatéki nagyság lesz. Azaz, valahol itt a mindenkori nyomaték különbség felosztódik a tehetetlenség nyomatékok arányában, és ebben az arányban felosztva a mindenkor nyomaték különbséget megkapjuk az instanszos nyomatéknak a pillanatnyi értékét. Ha ezt minden egyes keresztmetszetben megrajzolnánk, minden egyes fordulatszámnál, akkor kapnánk itt egy átmeneti görbét ezeknek a pontoknak az összekötésével, ami rá is tehetünk egy nyilacskát, jelezve, hogy ez a nyomaték felfutás, ez a szögsebesség növekedéséhez, azaz a gyorsuláshoz, gyorsító együttműködéshez tartozik hozzá. Hasonlóképpen nézhetjük meg, mi történik akkor, hogyha a fordulatszám értéke csökken, azaz, hogyha a terhelés, hogyha a vezérlés értéke U2-ről U1-re csökkenne. Azaz, hogyha a kiindulási pontnak ezt a kettes pontot tekintenénk, és a hozzátartozó N2 fordulatszámot, akkor is egy hasonló átmeneti görbét tudunk megrajzolni, csak a viszonyok megváltoznak. Mi történik? Az történik, hogy ebben az időpillanatban hirtelen lecsökkentjük a vezérlésnek az értékét U2-ről U1-re, azaz egy gyors átmenettel a erőgép most már a továbbiakban ez az alsó jelleggörbét fogja számunkra szolgáltatni, mint hajtónyomatékot. A hajtott gép továbbra is egyébként a működéséhez a sárgával rajzolt görbét igényelni, de mivel instanszos állapotban vagyunk, megint megjelennek ezek a tetászor omega pont gyorsításhoz szükséges nyomaték igények, és hasonlóképpen, mint előbb, mondjuk ugyanannél a fordulatszám metszéknél, hogy ne kelljen nagyon összefirkáljam az ábrát, azt mondhatjuk, hogy az a nyomaték különbség, amit most itt találunk, most itt van a nyomaték különbség, ugye az erőgép nyomatéka, ez lenne az erőgép nyomatéka, és a hajtott gépnek az MF nyomatéka között most itt találjuk meg a nyomaték különbséget. Ez a nyomaték különbség fog felosztódni, lesz belőle egy tetahászor omega pont. Egy tetahászor omega pont, ami azt jelenti, hogy az erőgép ennyivel nagyobb nyomatékot fog most szolgáltatni, ugye? Ez lenne egyébként, most nagyobb nyomatékot szolgáltat az erőgép azért, mert omega pont értéke negatív, ugye? Tehát hozzáadódik az erőgép nyomatékához. Ugyanakkor viszont, mivel negatív az omega pont, a munkagép a benne indukáló nyomatékigénynél kisebb nyomatékot fog igényelni, azt pedig ott fogjuk látni, hogy igen, a munkagép ehelyett a nyomaték helyett csak egy kisebb nyomatékot igényel. Ez a nyomaték különbség, amit itt találunk, ez a teta F-szer omega pont mérték. Természetesen omega pont alatt mindenkor az ebben az üzemállapotban érvényes omega pont szöggyorsulást kell érteni. Ahogy a nyomaték különbség csökken, ugye mondjuk errefelé haladva, úgy természetszerűleg a omega pont értéke is csökkenni fog, tehát egyre közelebb kerülünk a tényleges nyomaték értékekhez, és ezeket a pontokat összekötve, ugye itt is megrajzolhatunk egy átmeneti görbét, amelyre egy nyilacskát lefelé tettem, tehát jelezve azt, hogy ez a instanszos jelleggörbe akkor érvényes, hogyha a kettes pontból az egyes pontba kerül át a két gép együttműködési munkapontja. Most ez akkor érvényes, még egy picit összefirkálhatjuk az ábrát, akkor érvényes, hogyha az eddig tárgyalásnak megfelelően azt mondtuk, hogy a két gépet merev tengely köti össze, amit abban jelenik meg, hogy a két gépnek a szöggyorsulása azonos. Hozzá kell tenni, hogyha nem merev ez a tengely, hanem rugalmas, akkor egy kicsit más a helyzet annyiban, hogy egy lengőrendszert kapunk, hiszen merevséggel rendelkező tehetetlen tömegeket, ha összekötünk, akkor egy lengőrendszert kapunk, ami azt jelenti, hogy a két szögsebesség különbség egymástól eltérő lesz, és egy bizonyos lengési folyamat fog kialakulni, ami körülbelül annyiban befolyásolja ezt az instanszos jelleggörbét, hogy az átmeneti görbe az nem lesz ilyen egyenes, hanem lengési folyamat következtében az átmeneti görbe ilyen spirálisan fog föltekeredni a megérkezési munkapontba. Ez a spirális nyomaték fordulatszám változás, amit kapunk, ez a lengőmozgásnak az eredménye. Ugye túllendülések vannak az egyensúlyponthoz képest, és ennek megfelelően a nyomaték hol csökken, hol változik, és hasonlóképpen, amikor a vezérlést csökkentettük, akkor az átmenet a két görbéhez képest egy kicsit hasonlóképpen lengőmozgásokat magában hordozva egy kicsit cizelláltabb lesz. Tehát ez mutatja azt, hogy akkor az egyensúly nem ilyen szép kúszással alakul ki, hanem bizony lengési folyamatok eredményeképpen kapjuk meg az új munkapontot. Ez volt tehát abban az esetben, hogyha instancionális helyzetet az idézte elő, hogy a vezérési pozíciót megváltoztattuk. Egy másik példa, amit megmutattunk, az pedig az, hogy mi van akkor, amikor a instancionális folyamat amiatt indul meg, mert megváltozik a terhelőgépnek a nyomaték igénye. Tehát nézzük azt, amikor a terhelés változás, terhelés, azt mondom, hogy hirtelen változása, hasonlóképpen instancionális folyamatot indít el. Ugyanígy a nyomaték fordulatszám vagy nyomaték szögsebesség diagramban elemezzük a mozgást. Csak most azt mondjuk, hogy legyen adott az erőgép jelleggörbéje valamilyen új vezérlési pozíció mellett, és ez együttműködik egy terhelőgéppel, aminek az egyik terhelési görbe, talán kicsit laposabbat rajzolok, hogy jobban lássuk a viszonyokat. Ez lenne az egyik terhelési görbe, és egy laposabb görbét rajzolok, ez lenne a másik terhelési görbe. Ez két különböző terhelési eset lenne. Hát most, hogy miből adódik ez, mondjuk legyen, majd később tanuljuk egy hidraulikus erőátvitelt. Ez egy I1 módosításhoz, ez egy I2 módosításhoz tartozó jelleggörbe legyen, és valamilyen külső hatás eredményeképpen a terhelés hirtelen az I1 és az I2 görbével jellemzett két terhelési állapot között megváltozik. Na nézzük, mi történik ebben az esetben. Ugye azt mondhatjuk, hogy első esetben nézzük, hogyha I1-ről I2-re változik a terhelésnek a mértéke, akkor mit mondhatunk? Ugye első kiindulási pontban ezen az N1 fordulatszámon működött együtt a két gép, stacionális üzemállapotnak megfelelően, de a hirtelen terhelésváltozás következtében azt tapasztaljuk, hogy a terhelési görbe hirtelen megváltozik, persze egy megfelelő átmenettel, és egy adott fordulatszám után már ennek az alsó görbének megfelelő terhelés érvényesül. Ugye ez a terhelő gépben indukálódó nyomaték. Mekkora instancionális nyomatékot fogunk tapasztalni? Megint csak rajzoljunk meg egy rendezőt, egy tetszőleges N fordulatszámnál egy rendezőt, és vizsgáljuk az eseteket, hogy melyik gép mekkora nyomatékot szolgáltat. Ha az erőgépet tekintjük, az erőgép ezt az MH nyomatékot adja most. Ezt az MH nyomatékot szolgáltatja. Ebben az üzemállapotban a hajtott gép pedig egy kisebb nyomatékot igényel, nevezetesen ebben a pillanatban ezt az MF nyomatékot igényli. A kettő között ugyanúgy megtaláljuk a nyomaték különbséget, mint az előző esetben, hogy a két nyomaték egymástól eltér. Igazából ez a nyomaték különbség az, ami a gyorsulást létrehozza. És ez a nyomaték különbség a fölült összefüggéseknek megfelelően egy része arra szolgál, hogy a hajtó erőgépnek a szögsebességét növelje, hiszen az együttműködő két gép fordulatszáma növekszik, tehát szögsebessége növekszik. Ehhez nyomatéka van szükség, ezt az erőgép fogja szolgáltatni, tehát emiatt az erőgép a tengelyén a hajtott gép felé kisebb nyomatékot fog szolgáltatni. Ennek a nyomaték különbségnek egy része arra fordítódik, hogy az erőgép gyorsításához szükséges nyomatékot fedezze. Ez a különbség, amit itt rajzoltam, ez a teta h-szor omega pont, azt jelenti, hogy az erőgép a tengelyén ennyivel kisebb nyomatékot szolgáltat. Ugyanakkor pozitív szöggyorsulás esetén a hajtott gép teta f-szer omega pont mértékben nagyobb nyomatékot igényel. Ez a nyomaték többlet, ez itt jelentkezik. Ide be is kótázom, hogy ez nem más, mint a teta f-szer omega pont. Ennyivel többet igényel az erőgép, tehát a két gépet összekötő tengelyen az átvitt nyomaték érték ebben a pillanatban, amikor a fordulatszám értéke pillanatig éppen N, ekkora lesz, ez a fölrajzolt osztáspont lesz a pillanatnyomaték. Tehát ez lesz az instancionális M nyomaték ebben a pillanatban. Most megint csak, hogyha ezt minden egyes pontban megszerkesztjük, akkor azt kapjuk, hogy végül is ebben az arányban ez a változó nyomaték különbség minden egyes fordulatszám értéknél felosztódik, és eredményeképpen kapunk egy átmeneti görbét, amire a nyilacskát rá is tettem, hogy ez a fordulatszám növekedéséhez tartozó átmeneti görbe, és azt eredményezi, hogy adott idő elteltével az N2 együttműködési fordulatszám most már az I2 terhelés és a változatlan új vezérlési pozíció mellett ki fog alakulni. Hasonlóképpen megszerkesztjük változásokat akkor is, hogyha fordított a helyzet, tehát hogyha a terhelés értéke hirtelen I2-ről I1-re változik, tehát most ellentétes irányba, növekszik a terhelésnek az értéke, ennek eredménye természetesen az kell legyen, hogy fordulatszám csökken. Ebben az esetben a kiinduló pontunk most az N2 fordulatszámmal jelzett kettes pont. Ugye? Ebben a kettes pontban együttműködő gépek esetében, ha most hirtelen megváltozik a terhelőgépnek a nyomaték igénye, az azt jelenti, hogy ez a nyomaték, ugye, ami ennél az N2 fordulatszámnál I1 esetében, I2 esetében ez a nyomaték lenne, I1 terhelés esetében ez a nyomaték lenne, ez meg kell változzon. Ugye nagyon gyorsan, gyors belső folyamatok eredményeképpen ez a nyomaték igény fölfut erre a felső szakaszra, és onnantól kezdve ezen a felső szakaszon leolvasható nyomaték értékeket igényli a hajtott gép. Megint csak ugyanezt a fordulatszámot tekintve a vizsgálatunknál, azt mondhatjuk, hogy itt jelentkezik a nyomaték különbség. Ez a nyomaték különbség most ugyancsak feloszlik a két gép gyorsításához szükséges nyomatékokra, mivel itt omega pont értéke negatív, ezért azt tapasztaljuk, hogy az hajtógép a benne indukáló MH nyomatéknál nagyobb nyomatékot fog szolgáltatni a tengelyén, pontosan teta h-szor omega pont mértékben. Tehát itt meg tudjuk rajzolni azt, hogy ehhez a nyomatékhoz képest, amit a stacionális esetben a erőgép szolgáltatna, ehhez képest egy kicsit nagyobb nyomatékot fog szolgáltatni. Ez a nyomaték különbség, ez a teta h-szor omega pont. Ez abból származik, hogy a erőgép tengelyének szögsebessége csökken, és a szögsebesség csökkenéshez szükséges munkát átadja a hajtógépnek, ez úgy jelentkezik, hogy nagyobb nyomatékot szolgáltat a tengelyén, mint stacionális esetben. Megint csak az előzőekhez hasonlóan, ha most a hajtott gépet tekintjük, az ebben az esetben a saját nyomatékának egy részét fedezi abból, hogy a szögsebessége csökken, ezért a hajtógéptől kisebb nyomatékot igényel. Mennyivel igényel kisebb nyomatékot? Pontosan teta f-szer omega pont mértékben igényel kisebb nyomatékot, tehát a két gép közötti pillanatnyi együttműködési pont, nyomatékérték ebben a fordulatszámban az ezen az osztásponton olvasható le. Ha ezeket hasonlóképpen összekötjük, akkor egy arányos közben futó görbét kapunk itt, amire egy nyilat teszek, hogy ez akkor érvényes, hogyha a szögsebesség vagy a fordulatszám értéke növekvő jellegű. Hát ez lenne tehát az instacionális együttműködés, és instacionális jelleggörbe. Természetesen itt is érvényes az, amit az előbb a másik együttműködésnél elmondtam. Ez a kékkel rajzolt átmeneti görbe akkor érvényes, hogyha merev tengellyel kötjük össze a két gépet, azaz a két gépnek a szögsebessége minden pillanatban azonos. Ha rugalmas ez az összeköttetés, és egy energiatárolóként jelen van a rugó, akkor ez egy lengőrendszer, ahogy az előbb is voltam, azt jelenti, hogy a megérkezési pontban általában kicsi a csillapítása ezeknek a tengelyeknek, ezért lengés eredményeképpen fog megérkezni, azaz amikor a szögsebesség csökkenés volt, akkor ide megint csak ilyen spirálisan rajzolva a lengések eredményeképpen alakul ki az új munkapont, és hasonlóképpen, ha a terhelés növekedett, pontosabban csökkent, ugye, akkor a fordulatszám növekedett, és ez a fordulatszám növekedés hasonlóképpen egy lengés eredményeképpen alakult ki. Na, ez lenne az instacionális együttműködés kérdése. Van-e valakinek? Szép színes ábrákat tudunk rajzolni, ugye? Akkor menjünk egy picit tovább. A következő kérdés, amivel már járműdönkában is találkoztam, itt most még egy picit összefoglaljuk hajtástechnikai szempontból is. Ez pedig az ideális vonóerő görbe. Vonóerő görbe. Annyiban értelmezzük ezt most kicsit másképpen, mint a dinamikában, hogy itt most megkülönböztetjük a túlterhelhető és a nem túlterhelhető hajtásrendszerre bíró járműveknek a ideális vonóerő görbéjét. Tehát nézzük először a nem túlterhelhető erőátvitelek vagy hajtásrendszerek esetében mit mondhatunk. Hát ebben az esetben azt mondtuk, hogy a mindenkori teljesítmény értéke, amit a keréktapon megkapunk, az nem lehet nagyobb, mint a beépített erőgépnek a névleges teljesítménye. Tehát a beépített erőgép van egy PN vagy T névleges teljesítménye. Tehát az erőgépnek van egy névleges teljesítménye, a hajtásrendszernek az a feladata, hogy ezt a névleges teljesítményt a lehető legnagyobb mértékben származtassa át a hajtott kerekekre, vagy a vonóerőgenerálásnak a helyére, és jelenítse meg a vonóerőben. Tehát, hogyha most ezek után a vonóerő és a sebesség kapcsolatát nézzük, az FV vonóerő és a sebesség összefüggését, tudnunk kell, hogy a mindenkori vontatási teljesítmény az nem más, mint az FV vonóerőnek és a mindenkori haladás sebesség és a hozzátartó haladás sebességnek a szorzata. Azaz, hogyha azt kell mondanunk, hogy a vontatási teljesítmény ideális esetben legyen egyenlő a névleges teljesítménnyel, ami akkor lehetséges, hogyha az erőátvitelnek egy lenne a hatásfoka, és képes lenne mindenhol fölvenni a motor névleges teljesítményét, akkor az F szer V egyenlő állandó névleges teljesítménnyel, mint állandóval jelenteni a vonóerő görbét. Hát a F szer V szorzat állandósága ebben a diagramban egy hiperbolát jelent. Tehát azt jelenti, az ideális vonóerő görbe a P névleges egyenlő állandó hiperbolához tartozó vonóerő görbe lenne, hogyha nem lennének korlátozó feltételek. Hát két korlátozó feltétel van. Az egyik az, hogy nekünk ezt a vonóergőt nem kell a végtelen sebességig, csak a járművre megkívánt maximális sebességig biztosítanunk, tehát a hiperbolának csak a V-max sebességig kell tartani. Másik pedig az, hogyha ez egy kerékhajtású jármű, amely a járműnőnkben tárgyalt erőkapcsolaton keresztül fejtő ki a vonóerőt, akkor a vonóerő értékének nincs értelme végtelen mértékig növelni, azért, mert előbb-utóbb a tapadási határ lekorlátozza ezt a vonóerőt. Ezt meg is jelenítjük ebben a diagramban, és azt mondjuk, hogy van itt valami FT, vagy F tapadási határ. Nincs értelme az erőátvitelt, a hajtásrendszertől nagyobb nyomatékot, vagy nagyobb vonóerőt igényelnünk, mint ami a tapadás határ. Úgysem tudnánk ezt a vonóerőt kihasználni, és ezek után azt mondhatjuk, hogy az ideális vonóerő görbe, tehát áll a tapadási határból, mint maximális kifejthető vonóerőből. Amikor ez eléri, ennek teljesítmény eléri a névleges teljesítményt, akkor onnantól kezdve pedig hiperbola szerűen név állandó teljesítményű kimenő jelleggörbét szeretnénk kapni. Ez tehát a cél, azt kell mondanunk. Az erőátviteleket, amikor építjük, akkor az a célunk, hogy az erőgépnek ettől eltérő jelleggörbét próbáljuk meg ilyen alakra transformálni, olyan erőátvitelt készíteni, ami leginkább megközelíti ezt az ideális vonóerőgörbét. Na most ez volt akkor tehát, ha azt mondtuk, hogy nem túlterhelhető hajtásrendszer. Mi van akkor, hogyha túlterhelhető a hajtásrendszer? Hát még ide szorítom a tábla sarkába. Túlterhelhető hajtásrendszer. Ugye ez lenne a B esetünk. A túlterhelhető hajtásrendszer esetén ebből az ideális vonóerő görbéből indulhatunk ki, de azt mondtuk, ezek a hajtásrendszerek rövidebb, hosszabb ideig károsodás nélkül elviselik azt, hogy a névleges teljesítményt, nagyobb teljesítményt tudjanak kifejteni. Tehát ha most itt kiindulásként felrajzolom az előző hiperbolából és tapadási határból álló jelleggörbét, természetesen a Vmax maximális sebességgel, akkor a túlterhelhetőség ott jelentkezik, hogy rövidebb, hosszabb ideig ezt a motor névleges teljesítményében behatárolt teljesítményt meghaladhatjuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy rövid ideig a P vontatási teljesítmény, mint az F szer V szorzat, az lehet nagyobb, mint a névleges teljesítmény. Ez rövid ideig természetesen. Hol van ennek jelentősége, értelme? Hát ugye a mi járműveinknek az a jellegzetesség, hogy gyakran el kell velük indulni. Tehát mindig az indulás az, ami kritikus a jármű menetideje szempontjából. Minél intenzívebben tudjunk indítani, gyorsítani, azaz a tapadási határnak megfelelő vonóerőt egy kicsit, ha tovább ki tudjuk fejteni, akkor ezzel hosszabb ideig tudunk nagyobb gyorsulást megvalósítani, az azt jelenti, hogy gyorsabban megtörténik a sebességváltozás, nagyobb lesz az átlagsebesség, tehát menetidőt tudunk megtakarítani vele. Azaz a túlterhelés azt jelenti, hogy ezen a tartományon, pirossal rajzolom, egy rövidebb, hosszabb ideig megengedjük azt, hogy eltérjünk a névleges teljesítménytől, ez lenne a névleges teljesítmény, annál most nagyobb teljesítményeket, nagyobb vonóerőket valósítunk meg, és hát persze ennek korlátja van, valahol ezt lekorlátozom, és azt mondom, hogy ezek szerint egy VX sebességig vagy legyen inkább VT túlterhelési sebességig, megengedjük azt, hogy a hajtásrendszer a tapadási vonóerőt fejtse ki. Ezzel persze, ahogy a besatíroztam, nagyobb teljesítményt veszünk ki a erőátvitelből, ezért ez csak korlátozott ideig lehet, de azt az eredményt kapjuk, hogy nagyobb gyorsításokat hosszabb ideig tudunk megvalósítani, és menetidőt tudunk megtakarítani. Ezt a sebességértéket megjelölöm itt VP-vel, azt jelenti, hogy ezen a VP sebességen érjük el a P egyenlő névleges teljesítményt, ez egy sarokpontja ennek a vonóerő görbének. Az első házi feladatban mindjárt egy ilyet ki is fognak tudni számolni, a számszerűen tudják azt, ha bizonyos mértékig időben korlátozva megengedik a túlterhelésnek a mértékét, akkor azzal milyen mértékben tudják növelni a gyorsítási szakaszban a sebesség értékét, és ezzel nagyobb átlagsebességet elérni. Na most az erőátvitel, különbözők lehetnek az erőátvitelek, valamilyen szempontból értékelnünk kell az erőátviteleket. Nézzük meg, milyen jellemző mennyiségeket tudunk definiálni az erőátvitelek értékelésére. Tehát az erőátvitelt jellemző mennyiségek. Ugye az erőátvitel hogy is néz ki? Elevenítsük fel egy picit, itt volt az erőgép. Erőgép után jött ez a bizonyos most kérdéstárgyává tett erőátvitel. És az erőátvitel szolgáltatott valamikor a teljesítményt a hajtott gépnek. A hajtott gépnek. Na most a következőt mondhatjuk. Az erőátvitel fölvett valamilyen P1 teljesítményt, és szolgáltat valami P2 teljesítményt. Ugye van egy teljesmény átalakítás az erőátvitelben, P1 a felvett teljesítmény, P2 a leadott teljesítmény. Mindemellett ide kell tennünk, hogy van a motornak egy PMN névleges teljesítménye. Ezeket a mennyiségeket kell, a névleges teljesítményt, P1-et, P2-t nekünk egymással összehasonlítanunk, így kapjuk meg az erőátvitelt jellemző mennyiségeket. Mik lennének ezek? Az első, és talán legfontosabb, ez a teljesítmény kihasználási tényező. Teljesítmény kihasználási tényező. Ahogy a neve is mondja, azt szeretnék kifejezni, hogy az erőátvitel milyen mértékben tudja kihasználni a beépített erőgép teljesítményét. Egy viszonyszámot jelent, alfával jelöljük. Egy definíció szerint egy hányados, azt mutatja meg, hogy a erőátvitel által felvett P1 teljesítmény hogyan viszonyul a lehetőségeihez, tehát az a névleges teljesítményhez, a PM névleges teljesítményhez, amit az erőgép beépítésekor elvileg rendelkezésre bocsátottunk. Természetesen akkor jó az erőátvitel, hogyha minél nagyobb tartományban ennek az alfának az értéke az egyet megközelíti, vagy legalábbis egy, hiszen azt jelenti, hogy az erőátvitel képes arra, hogy a beépített erőgép teljesítményét felvegye. Ha már felvettük a teljesítményt, akkor a második mennyiség, ami jellemző számunkra, az, hogy milyen az erőátviteli hatásfok. Erőátvitel hatásfoka. Ami egy jól ismert mennyiség, ugye hatásfok, az erőátvitel tekintjük, a kimenő és a bemenő teljesítmények egymáshoz való viszonyszáma, étával jelöljük, és azt mondjuk, hogy a mindenkori P2 teljesítmény és az ennek kifejtéséhez felvett P1 teljesítménynek a hányadosa. Na most ugye ez két egymástól egészen eltérő mennyiség. Vannak olyan erőátvitelek, amelyek jó teljesítmény kihasználási tényezővel rendelkeznek, de egy kicsit gyengébb a hatásfokuk. Vannak olyan erőátvitelek, amelyeknek nagyon jó a hatásfokuk, de gyenge a teljesítmény kihasználási tényezőjük. Tehát most ezért hogyan tudunk dönteni a kettő közül, hogy a két tényezőt összefoglaljuk, ezért definiáltuk a harmadik mennyiséget, ez a teljesítmény átviteli tényező. Teljesítmény átviteli tényező, ahol csak a kimenetet és a lehetőségeket hasonlítjuk össze, jelöljük mondjuk fivel, és azt mondjuk, hogy bennünket az érdekel, hogy mi van az erőátvitel kimenetén, mekkora a kimenő P2 teljesítmény, és ehhez a P2 teljesítménynek a létrehozásához mekkora motort, mekkora erőgépet kellett beépítenünk, tehát mekkora az ehhez szükséges P-motor névleges teljesítmény. Hát ha törtet P1-jel bővítjük, akkor könnyen észrevesszük, hogy a P2 per P1 hányados, és a P1 per P motor névleges hányadosa jelenik meg a bővítés után, ahol az első tényező az nem más, mint az előbb definiált hatásfok, a második tényező pedig a teljesítmény kihasználási tényező, tehát étászor alfa egyenlő fi összefüggés, az mindenkor érvényes lesz, és mutatja azt, hogy végül is nekünk az a fontos, hogy mind a hatásfok, mind pedig a teljesítménykihasználás tényező lehetőleg magas érték legyen. Ez lesz a célunk, az erőátviteleket tehát ebből a szempontból vizsgálni fogjuk majd, hogy melyik erőátvitelnek milyen a hatásfoka, és milyen a teljesítménykihasználási tényezője. Na most, röviden érdemes megfogalmaznunk azt is, hogy milyen elvárásaink vannak az erőátvitellel szemben. Tehát, hogyha jármű erőátvitelről beszélünk, milyen fő tulajdonságokkal kell rendelkezzen egy jármű erőátvitel? Azt mondja, hogy jármű erőátvitellel szemben támasztott követelmények. Néhány pontban próbáljuk meg összefoglalni a legfontosabb tulajdonságokat, amelyeket elvárunk egy jármű hajtásrendszerétől. Először is ugye a járművet nem mindig a saját erőgépével mozgatjuk, időnként lehet, hogy vontatni kell ezeket a járműveket. Célszerű lenne, hogyha ilyen vontatási állapotban az erőgépet azt nem kellene forgatni, nem kellene mozgásba hozni. Tehát az egyik tulajdonság, amit ezek az erőátvitelektől elvárunk, az az, hogy a hajtásrendszer válassza szét az erőgépet és a hajtott gépet, a hajtott kereket. Tehát az egy, a hajtómotor, motor és az erőátvitel szétválaszthatósága. Tehát legyen benne egy főkapcsoló, vagy valami más eljárás, amivel elő tudjuk állítani azt az állapotot, hogy ugyan húzzuk, vontatjuk a járművet, de ez ne járjon együtt mondjuk a hajtómotornak, dízel vagy benzinmotornak a forgásával, annak forgatása nélkül a vontatás és egyéb kényszer állapotok megvalósíthatók legyenek. Na most természetesen, amit itt megfogalmaztunk, azt is várjuk tőle, röviden csak annyit írok, hogy a motor teljesítmény jó kihasználása, motor teljesítmény jó kihasználása, ugye azt mondom nagy alfa, vagy fi, inkább fi legyen nagy, de a teljesítmény kihasználást így az alfa tényező méri. Amellett természetesen, hogy a maximális beépített teljesítményre jó kihasználást megfogalmazunk, azt is elvárjuk, hogy mindemellett, korábban részletesen elemeztük, vezérelhető legyen ez a jármű, tehát részteljesítmények beállíthatók legyenek, amit itt felrajzoltunk, ez a maximális vezérlő függvényhez tartozó vonerőgörbe, de eddig is mindig beszéltünk a vezérlő függvényről, jelezve azt, hogy nekünk ezt a vonóerőgörbét ezt szabályozhatóvá kell tennünk, ezt röviden úgy írhatjuk, hogy részteljesítmények, megvalósíthatósága. Legyen lehetőség részteljesítményeket beállítani. A nagyon fontos művelet számunkra, az előbb is említettük, elemeztük is itt, a jármű indítása. Tehát fontos az, hogy ez az erőátvitel legyen arra fölkészítve, hogy a járművet rendszeresen meg kell indítani. Az indítási folyamat egy külön procedúra, egyes erőátviteleknek külön gondot jelent, ezért fogalmazzuk meg, hogy a jármű megindíthatósága tehát tegye lehetővé a jármű megindíthatóságát, és hát végül, de nem utolsó sorban, a jármű általában egy korlátozott kupatúrát, térfogatot jelent, azt is előelvárjuk az erőátviteltől, hogy elférjen a járműbe, el lehessen helyezni a járműben. A járműben való elhelyezhetőség. Elhelyezhetőség. férjen be a járműbe, ne kelljen az külön szerelvényt hozzá kötni, hogy az erőátvitelt magával vigye. Abba a szűk kupatúrába űrszelvény, ugye mind valamennyi jármű tekintetében megfogalmazódik űrszelvény, abba el kell férni ennek az erőátvitelnek, és hát természetesen nem csak az erőátvitelnek, hanem a hasznos tehernek is. Ez az elférhető, és ez részben súlykorlátot, részben pedig térfogatkorlátot jelent a járművekre vonatkozó. Na most az erőátvitel működését mindig segíti egy vezérlés. Ugye vezérelhetőnek kell lenni. A vezérléssel szemben az elvárásaink azok, hogy ezeket a funkciókat tegyék lehetővé, és még hozzá kell tennünk annyit, hogy elvárjuk azt is a vezérléstől, hogy ne kényszerítse a járművet olyan üzemállapotban, a motort olyan üzemállapotban, ami egyébként számára káros lehetne. Tehát a vezérlésnek és a biztonsági berendezéseknek bizonyos összhangban kell lenniük. Tehát nézzük akkor néhány pontban a vezérlés. A vezérléssel szemben támasztott követelmények. Hát talán azt mondhatnánk első ezekhez a pontokhoz kötődve, hogy az első az a vezérléssel kapcsolatban, hogy ezeket a részteljesítmény állapotokat lehetőleg jó hatásfokú pontokban tudjuk elérni. Tehát az egyik az a részteljesítmények megvalósítása jó hatásfokú üzemállapotokban. Tehát, hogyha választási lehetőségünk van, hogy egy részteljesítményt milyen üzemi körülmények között valósítsunk meg, akkor itt mindig jó hatásfok üzemállapotokat helyezzünk előtérbe. Továbbá azt mondhatjuk még, hogy nem csak a részteljesítménynek, hanem az indító vonerőnek is szabályozhatónak kell lennie. Tehát itt megfogalmaztatjuk, hogy jármű megindítható legyen, itt tovább megyünk, és a vezérléstől elvárjuk azt, hogy szabályozható indító nyomaték vagy indító vonóerő, ami hozzátartozik. Az előbb már említettem azt, hogy elvárjuk azt, hogy a különböző szabályozó rendszerek egymással összhangban legyenek. Ugye az egyes beépített gépeknek biztonsági szabályozó rendszerei is vannak. Ugye említettem például a dízel motornál van egy füstölési határ, biztosítanunk kell azt, hogy a motort ne kényszerítsük ezen üzemállapot alá. Ezzel a vezérlésnek összhangban kell lennie, azt röviden úgy fogalmazhatjuk, hogy a kedvezőtlen üzemállapotok, elkerülése és végül még ide írhatjuk azt, hogy összhangban legyen a szabályozó rendszerrel, tehát a biztonsági rendszerek rendszerekkel való összhang összhangban legyen a biztonsági rendszerek. Egy villamos erőátvitelnél a motor áramkorlátok vannak, feszültségkorlátok vannak, az erőátvitel vezérlése mindig legyen tekintettel arra, hogy ezeket a egyébként megfogalmazódó korlátozó feltételeket figyelembe vegye. Hát amikor az egyes erőátviteleket tárgyaljuk majd az elkövetkezendőkben, akkor ezekre a kérdésekre megpróbálunk majd választ adni. Ezzel az általános kérdések hajtástechnika tekintetében befejeztük, és a következő órán áttérünk a mechanizmusoknak a tárgyalására. Így a mechanizmusok nagyon széles körben megtalálhatók az erőátviteleinkben. Mechanikus erőátvitel nem más tulajdonképpen, mint a mechanizmusoknak egy speciális alkalmazása, ezért ezeknek a törvényszerűségeit megismerve könnyebben tájékozódunk ezeknek a gépeknek a működése tekintetében. Hát azt mondtam, hogy a következő témakörünk a mechanizmusoknak a témaköre lesz. Először is azt kellene tisztáznunk, mik is a mechanizmusok. Hát konyhanyelven azt is mondhatnánk, hogy mechanizmus az a gépek mechanikus elve működő egységeit, részegységeit jelenti. Ennél azonban egy kicsit korrektebb definíciót is adhatunk, amelyben egy picit rögzítjük azokat, hogy azt, hogy mik a fő tulajdonságai a mechanizmusoknak. Így tehát azt mondhatjuk, hogy a mechanizmus az nem más, mint kényszerekkel, vagy később azt mondjuk, hogy kinematikai párokkal, egymáshoz kapcsolt, egymáshoz képest mozgó, vagy mozgatható merev testeknek a rendszere. Ezt fel is írom persze, tehát a mechanizmus kényszerekkel, más szóval kinematikai párokkal, egymáshoz kapcsolt, egymáshoz képest mozgó, vagy mozgatható merev testek rendszere. Ebben a definícióban benne vannak a lényeges tulajdonság mechanizmusoknak. Az egyik az, hogy mechanizmusokban merev testek szerepelnek, tehát merev testek rendszeréről van szó. Ezeket a merev testeket nevezzük a mechanizmus tagjainak. Merev testek. Ezek a tagok. A tagok között általában van egy kitüntetett tulajdonságú tag, ezt úgy fogjuk nevezni, hogy állvány. Egyik kitüntetett tag az állvány. Állvány. Az attól kitüntetett többek között ez a tag, hogy a többi tagra nem, de erre a tagra ki fogjuk kötni azt, hogy az ehhez kötődő koordinátarendszer az inercia rendszer legyen. Itt csak annyit, hogy inercia rendszer kötődjön hozzá. Ugye azt jelenti, hogy Newton második törvénye érvényes legyen ebben a rendszerben. A másik fontos tulajdonság ebben a fölírásban az, hogy ezeket a merev testeket kényszerek kötik össze, tehát kényszerekkel kapcsolódnak egymáshoz, de ez a két kitétel még nem elegendő, mert ha egy rácsos hidat tekintünk, ott is merev testek a rácsok, és kényszerek csuklók kötik őket össze. Mégse nevezzük mechanizmusnak, akkor jó, hogyha ez nem mechanizmus, mert egy fontos tulajdonság, hogy egymáshoz képest mozgó, vagy mozgatható rendszert alkossanak ezek a egymáshoz kapcsolt merev testek. Na most ezeket a mechanizmusokat sok szempontból lehet osztályozni. Az egyik legfontosabb osztályozás az, ha tulajdonságuk szerint tekintjük ezeket a mechanizmusokat. Tulajdonság szerint két nagy csoportja van a mechanizmusoknak, attól függően, hogy mire hozzuk létre ezeket a mechanizmusokat. Az egyik fajta mechanizmus nagy csoport az, amikor a mechanizmus azért hozzuk létre, hogy valamilyen speciális mozgást elő tudjunk állítani. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebben az esetben a lényeg a mozgás, a lényeg az, hogy bizonyos speciális mozgást elő tudjunk állítani. Az, hogy ennek a mozgásnak az előállításához mekkora erőre van szükség, az kevésbé lényeges. Egy szelepmozgató bütykös mechanizmusnál nem az a fő kérdés, hogy mekkora erő kell a mechanizmus mozgatásához, hanem az a mozgatás pontosan olyan törvényszerűségek szerint zajlódjon le, ahogy mi azt megterveztük. Ezekre a mechanizmusokra azt mondjuk, hogy ezek a mozgató mechanizmusok. Mozgató mechanizmus, ez nem. Mechanizmusok. Hát néhány példát nézzünk rá, említettem, bütykös szelepmozgatás. Ide tartozik a robotkarok mozgatása. Ott sem az a kérdés, hogy mekkora teljesítmény kell hozzá alapvetően, hanem hogy a robot pontosan akkor és amikor kell, oda és azt tegye, amire ezt szántuk. A másik pedig a másik nagy csoport, amikor a lényeg az erőátvitelben van, tehát az a lényeg, hogy erőhatás átvitelére kerüljön sor. Tehát lényeg az erőhatás továbbítása. Ezeket pedig erőátviteli mechanizmusoknak nevezzük. Mechanizmusok, hát erre is nézzük, egy mechanikus sebességváltó, vagy egy forgattyús hajtómű. Egy bolygómű. Pont, stb. Sok ilyen például differenciálmű, mind-mind erőátviteli mechanizmusok. Itt az a lényeg, hogy az erőt helyileg vagy formáját tekintve meg szeretnénk változtatni, és ehhez építjük ezeket a mechanikus erőátviteli elemeket. Lényeg az, hogy az erőt továbbítsák lehetőség szerint jó hatásfok mellett, és az általunk megkívánt tulajdonságokkal. Na most természetesen további csoportosítások is lehetnek, csak példát említsek rá, további csoportosítás. Csoportosítás. Lehet például csoportosítani, attól függően, hogy milyen tulajdonságú ez az erőátvitel. Tulajdonság szerint mondhatjuk, hogy lehetnek térbeli mechanizmusok, térbeli, síkbeli mechanizmusok, lehetnek gömbi mechanizmusok. Gömbi mechanizmusok pont, tehát teljesség igénye nélkül. És hogy akár egy harmadik csoportosítást is említve, lehet csoportosítani a mechanizmusok azt szerint is, hogy milyen kényszerek szerepelnek bennük. Kényszerek szerint például jellegzetes tulajdonságok a csuklós mechanizmusok, mechanizmus a fogaskerekes, pont. És majd látjuk még, milyen kényszerek vannak, jellegzetes kényszer típusok szerint is tudjuk ezeket a mechanizmusokat csoportosítani. Na kérem szépen, tehát ez a mechanizmusnak a témaköre, a legfontosabb elem a mechanizmusban az a kényszer, tehát foglalkozunk most egy picit a kényszerekkel. Mit is jelent a kényszer? Hát a kényszer a mechanizmusban két dolgot jelent, egy elvi fogalmat, és magát egy szerkezeti elemet is jelent a kényszer. Először nézzük, mint fogalmat, mi is az a kényszer. A kényszer, mint fogalom. Itt is egy definíció következik. Azt mondjuk, hogy egy merev test kényszer alatt áll, illetve mozgás, a kényszer mozgás akkor, hogyha lehetséges hat koordinátája közül nem vehet, ezek hat koordináta nem vehet föl tetszőleges értéket, hanem közöttük valamilyen függvénykapcsolat van. Tehát egy test mozgása, kényszer mozgás, vagy a test kényszer alatt áll, áll, illetve mozgás a kényszermozgás, mozgás, ha lehetséges hat koordinátája nem vehet föl tetszőleges értéket, hanem közöttük valamilyen függvénykapcsolat van. Valamilyen függvénykapcsolat van. Ez a függvénykapcsolat, amit itt megfogalmaztunk, ez a függvénykapcsolatot nevezzük kényszeregyenletnek. A függvénykapcsolat az a kényszeregyenlet. Most a kényszeregyenletnek is több formája lehetséges, nevezetesen két formája lehet a kényszeregyenleteknek. Ugye jelöljük Q-val ezeket a koordinátákat, tehát a merev test lehetséges koordinátáit jelöljük Q-val. A koordináták Q1, Q2, Q6. Ugye ez lenne a lehetséges hat koordináta, egy térbeli mozgást feltételezve, egy testnek három elmozdulás és három szöghelyzet koordinátája lehet. Jelölje ezeket rendre Q1-től Q6. Akkor a kényszer egyenleteknek az egyik fajtája az, amikor ezek között a koordináták között közvetlenül az időtől függetlenül létezik egy kapcsolat, implicit alakban fölírva a Q1, a Q2, Q2, pont, Q6 egyenlő nulla alakra hozható függvénykapcsolat van közöttük, tehát legalább két olyan Q1, Q2 vagy bármilyen indexel véve koordináta van, amelyek között valamiféle függvénykapcsolat felírható létezik. Na most a másik fajta kapcsolat annyival több ennél, hogy nem csak a koordináták szerepelnek benne, hanem szerepel benne az idő is. Tehát ebben az esetben az F Q1, Q2, Q3, pont, Q6 mozgáskoordináták mellett még változóként, színes cserjom jobban látszódjon, ott szerepel a T idő, tehát időben változó időfüggvényében megfogalmazható kényszerkapcsolatot, kényszeregyenlet tudunk fölírni ezek között, akkor is kényszer egyenletről beszélünk, és akkor is csökkentettük a akkor is kényszer alá helyeztük a merev testet, ha időbeli összefüggést tudunk fölírni. Ide tartozik például az, hogy szemléltessem egy kicsit, hogyha egy tengelynek a szökelfordulásának időfüggvényét megadjuk, tehát azt mondjuk, hogy állandó szögsebességgel forog egy tengely, akkor ezzel egy kényszert alkalmaztunk, megadtuk, hogy az a forgás koordináta valami phi x vagy phi y időben függő változó kell legyen, innentől kezdve az kötött, tehát azt jelenti, hogy ezek után ennek a testnek a mozgását, ez az időbeli kötöttség jellemzi, a szögsebességnek az előírt időfüggvény szerint kell változnia. Ezt a kétfajta kényszert, amit itt megfogalmaztunk a két egyenletbe, másképpen is nevezzük. Azt a kényszert, amelyben csak az A kifejezés szerint időtől független kényszer egyenlet írható föl, ezt a kényszert ezt passzív kényszernek nevezzük. Azt a kényszert, amelyben az időfüggvény is szerepel, időtől a függés is szerepel, ezt aktív kényszernek nevezzük. Na most, ha most egy kényszerre, egy csuklóra, vagy bármire gondolunk, az alapvetően, ha időfüggvényt nem adunk meg hozzá, passzív kényszer, de hogyha még előírunk egy időbeli változást, akkor ezzel a kényszert aktivizálni tudjuk, és aktív kényszer lesz belőle. Tehát ezt a következőképpen szoktuk fölírni, hogy a passzív kényszer plusz egy hajtás, mindjárt megmondom, mi az a hajtás, egyenlő egy aktív kényszerrel. Aktív kényszerrel. Mit értünk hajtás alatt? A hajtás alatt azt jelenti, hogy valami QI koordinátát az idő függvényében megadunk. Tehát azt mondjuk, hogy adott egy Q1-edik koordinátak az időbeli változása, ezt nevezzük hajtásnak. Hogyha volt egy passzív kényszer, például az előbb egy csukló, de megadjuk a csuklónak a szögsebességét vagy szögelfordulását, akkor a csuklóból, mint passzív kényszerből a hozzárendett hajtással egy aktív kényszert tudtunk előállítani, hiszen akkor a kényszer egyenletben a QI egyenlő T megadás az önmagában a kényszer egyenletet is jelenti egyidejűleg. Na most ezekből a kényszerekből építjük aztán fel a mechanizmusunkat. Most ezekben a kényszerekben, tehát ez kényszer egyenlet, ez egy fogalom volt. Na most hogyan valósul meg ez a kényszer? A kényszer, mint fogalom, a kényszerben, mint szerkezeti elemben valósul meg. Tehát a csukló, mint szerkezet, az egyben egy kényszert jelent, mint szerkezet, és egyben megjelenít egy kényszer kapcsolatot is a csuklóra jellemző kényszeregyenlet formájában. Tehát a kényszer, mint fogalom megvalósulása a kényszerben történik. Tehát a kényszer, mint szerkezet, a kényszer, mint szerkezet, a kényszeregyenlet megvalósulása A kényszerekben valamilyen módon két test érintkezik egymással. Egy kényszer, majd később még pontosítjuk, mindig két test között jöhet létre, azért is mondjuk, hogy a kényszer az nem más, mint kinematikai pár, hiszen benne két merev test érintkezik, ebben az érintkezésben vagy felületmenti, vagy vonalmenti, vagy pontszerű érintkezéssel a két test egymással közvetlenül kapcsolatba kerül. Attól függően persze, hogy milyen ez a kapcsolódás, attól függően változik ennek a kényszernek a tulajdonsága. Nézzük a legfontosabb kényszereket, amelyekkel találkozhatunk, legalábbis néhány példát vegyünk belőle. Tehát jellegzetes kényszerek. És hogyan jelöljük őket? Általán egyik fontos kényszer a gömbcsukló. A gömbcsukló mint kényszer, nem tudom, találkoztak-e már gömbcsuklóval, elég sok helyen lehet vele találkozni, fényképezőgép állványon is van egy gömbcsukló, hogy bármerre be lehessen állítani. Ugye az a tulajdonság ennek a gömbcsuklónak, hogy két test úgy érintkezik benne, hogy relatív elmozdulást nem tesz lehetővé, csak relatív szögelfordulást. Tehát itt a kényszerek mozgásánál talán állapodjunk meg egy jelölésbe, hogy a kényszerben mindig egy relatív mozgásnak valamilyen szempont korlátozása történik meg. Ezeket a relatív mozgásokat jelölhetjük, tehát azt mondja, hogy relatív mozgás, az meg lehet egy hosszirányú mozgás a három koordináta irányába. Az 1-es és 2-es index jelöli a két testet, akkor x1 2-vel tudom jelölni a két test közötti x irányú relatív elmozdulást. Mi az x, az természetesen majd később definiálandó, és mindig más és más lehet. Az y1 2 jelölheti az x-en merőleges elmozdulást, és az z irányú elmozdulás z1 2 pedig jelölheti a harmadik koordinátatenger irányába elmozdulást, és szögelfordulások is lehetségesek, fi x 1 2, fi y 1 2 és fi z 1-2 jelölheti a három tengely körüli relatív szögelfordulást egy kényszerben. Ezek után most, hogy a lehetséges 6 szabad mozgási, relatív mozgás lehetőséget felírtuk, az a kérdés ezekben a kényszerekben, hogy ezek közül melyik lehetséges, és melyik nem lehetséges. A gömbcsukló, amit ugye ábrázolni, úgy szoktunk, hogy az egyik test tartalmazza a gömböt, mondjuk ez az egyes test, a másik test pedig ezt körülvéve, szimbolikusan jelöljük, hogy a másik test pedig ezt körülvéve ketten alkotják, mint kinematikai pár, a gömbcsuklót, mint kényszert. Tulajdonságait tekintve relatív elmozdulást nem engedélyez ez a csukló. x1-2 egyenlő y1-2 egyenlő z1-2 rendre külön-külön zérus értékükkel legyen. Relatív elmozdulás nem lehetséges benne. Viszont a szögelfordulás tekintetében nincs korlát. A fi1-2 a fi x 1-2, a fi y 1-2 és fi z 1-2 értékei pedig tetszőleges értéket fölvehetnek. Azt látjuk tehát, hogy három koordinátát, relatív koordináta értékét zérusban definiálja ez a kényszer. Ez egy kényszer egyenlet, mégpedig hány darab kényszer egyenlet? Külön az x1-2 egyenlő 0, egy kényszer egyenlet, y1-2 0, két kényszer egyenlet, z1-2 egyenlő 0, az három darab A-típusú kényszer egyenlet, ugye? Tehát azt jelenti, hogy három kényszer egyenletet tudtunk fölírni, és három koordináta pedig szabadon változhat. Természetesen itt és a következőkben is ez a szabadon változás, ez nem azt jelenti, hogy korlátlanul változhat, hiszen szerkezeti kialakítását tekintve, vagy ennek mechanizmus felépítését tekintve, ez a mozgás valószínűleg korlátok közé kerül, nem lehet a végtelenségig mozgatni, de ha már egy kismértékű mozgás is definiálatlan, lehetővé válik, akkor azt mondjuk, hogy szabad mozgás lehetséges. A másik jellegzetes kényszer, az pedig a sima síkbeli csukló. Ezzel fogunk talán a legtöbbet találkozni. A sima csukló jelölését tekintve annyiban más egy picit, hogy ha ez az egyes tag, akkor a kettes tagot egyszerűen ide kapcsoljuk, és ebben az esetben, hogy milyen színű ez a csuklónak a rajza, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy egy ilyen rajz, egy ilyen sematikus ábra azt jelenti, hogy ez a két tag csuklósan kapcsolódik egymáshoz. Ez a csukló, ha jelen ábrázolásban ugye a tábla síkjára merőleges tengely körüli szögelfordulást, relatív szögelfordulást tesz lehetővé, mondjuk a fi z 1-2 szögelfordulást lehetővé teszi, minden mást korlátoz. Ez olyan, mint az ajtó zsanírja, csak a függőleges tengely körüli elfordulást teszi lehetővé. Ha jól működik, akkor se vízszintes, se függőleges irányban semmilyen nem tudjuk mozgatni. Az, hogy lemeljük a zsanírt, azt most felejtsük el egy pillanatra. Tehát ez azt jelenti a mi esetünkben, hogy itt x1,2 egyenlő y1,2 egyenlő z1,2. Ezek a mozgások külön-külön, mint zérusok. A szögelfordulások tekintetében is a fi, hát azt mondja, hogy x1,2 és a fi y1,2 azok zérusértékűek. Ami egy lehetséges mozgást, relatív mozgást engedélyez ez a csukló, az pedig nem más, mint a függőleges tenger, vagy a távlas sikrán merőleges tenger körüli szögelfordulás. Tehát, vagy később, amikor a szabadságfokokat elemezzük, még nem definiáltuk, de most mondom, mert ugye később már le lesz törölve a tábla. Ugye itt egy szabad koordináta van, egy szabadságfokú kényszer lesz. Itt három szabad koordináta van, három olyan koordináta, amire vonatkozóan nincsen kényszer egyenletünk. Tehát ennek megfelelően a később definiált szabadságfok értéke az ott három lesz a gömbcsuklónál. Na további mechanizmusokat, amivel még találkozni fogunk. A csúszka. Rokona. Csuklóval annyi a különbség, hogy a csúszka az nem szögelfordulást, hanem egyirányú relatív elmozdulást tesz lehetővé. Elég sokféleképpen szoktuk jelölni. Az egyik tag által az elmozdulás irányát definiálja, a másik tag ehhez kapcsolódóan hát különböző ábrázolás lehetséges. Egy ilyen ábrázolás szokott lenni, de ide egy kis függőleges vonalat szoktunk tenni, jelezve ezzel azt, hogy ezek a táblas síkjában a tenger körül nem tudnak egymáshoz képest elfordulni. Ez például egy jellegzetes ilyen kapcsolat, ha találkoztak vele, egy sikloretesz vagy egy bordás tengely, amit axiális irányba el tudunk forgatni, de minden más relatív mozgást megakadályozunk ebbe az esetbe. Tehát egy lehetséges elmozdulás az egyes és a kettes tag között az, hogy ezek egy megadott mondjuk x-tengely irányában, ha az x-tengelynek az iránya, akkor az x1,2 relatív elmozdulást lehetővé teszik. Az összes többi az y1,2 egyenlő z1,2 zérus értékű, és valamennyi szög, relatív szögforgás a fi x1,2, a fi y1,2 és a fi z1,2 relatív mozgások, szögmozgások mind-mind rendre zérus értékűek lesznek. 1, 2, 3, 4, 5 darab kényszeregyenletet tudtunk fölírni, ennek megfelelően ennek a szerkezetnek a szabad független koordinátai száma az mindösszesen egy lesz. Egy picit egy általánosabbat nézzünk, ami kicsit bonyolultabb, ez egy csavarorsó. Csavarorsó. Talán mindannyian találkoztak vele, ha szétszették a golyóstólat, például az egy csavarorsó volt. Ebben az esetben ugye van egy menetes orsó. Most talán jelölje ez menetes orsót, és erre menetes orsóra egy anyát helyezünk. Ugye most kicsit más színeket használtam, de senkit nem zavar. Egyes tag a menetes orsó, a kettes tag pedig a rajta elmozdulni képes anya. Mi történik ebben az esetben? Lejelölje ez a tengely mondjuk az X-tengelyt. Ugye azt tapasztaljuk, hogy itt egyfajta elmozdulás lehetséges ebben az orsóban, mégpedig egyrésztről X irányban, lehetséges x1,2 elmozdulás, másrészt pedig szöghelyzetét tekintve, amikor a csavarorsót tekerjük a csavar anyában, akkor egy fi x1,2 relatív szögelfordulás is megvalósulhat. Az összes többi mozgásra nézve azt kell mondjuk, hogy a zérus értékű, tehát az y1,2 egyenlő z1,2 az zérus értékű, és a másik két szögelfordulás, a fi y1,2 és a fi z1,2 szintén zérus értékű elmozdulás. Tehát itt négy kényszeregyenletet már fölírtunk, két mozgás lehetséges, de, és ugye ennyiben más egy kicsit ez a két mozgás vajon független-e egymástól? Hát nem, mert a csavarorsó menet emelkedése egyértelműen megmondja, hogy adott szögelforduláshoz mekkora hosszirányú elmozdulás tartozik hozzá. Tehát ezeken az egyenleteken, kényszeregyenleteken kívül van még egy ötödik kényszeregyenlet, ami azt fogalmazza meg, hogy a mondjuk x1,2 relatív elmozdulás, az valami c-szerese a fi x1,2 elfordulásnak. Ez is egy kényszeregyenlet. Tehát azt látjuk, hogy van egy ötödik kényszeregyenletünk is. Tehát végül is csak egyetlen egy koordináta lehet, amire nem írtunk föl kényszerelőnyelvet. Tehát persze választhatunk most ebben az esetben, hogy szabad koordinátának az x1-2-t, vagy a phi x1-2-t választjuk meg, ez rajtunk múlik. Mindenesetre az egyiket megválasztottuk, akkor onnantól kezdve a másik már nem szabad, hiszen a megválasztott koordinátával ezen kényszeregyenlet szerint kapcsolatba került, kapcsolatba hozható, azzal függvény kapcsolatban áll. Na hát beszéltünk itt a szabadságfokról, talán definiáljuk ezt a szabadságfokot, ezt pedig külön kell definiálnunk magára a merev testre, és külön kell definiálnunk magára egy kényszerre vonatkozóan is, pontosan nem csak merev testre, hanem egy mechanizmusra vonatkozóan. Tehát nézzük a szabadságfok kérdését. Hát ki egyszerűbb, hogyha egy kényszer esetében fogalmazzuk meg a szabadságfokot, mert arról már itt beszélgettünk. Azt mondja, hogy egy kényszer esetében a kényszer szabadságfokát hogyan tudnánk definiálni, itt már szó volt róla. Azt mondhatjuk, hogy egy kényszer szabadságfoka nem más, mint az adott kényszerben egymástól függetlenül megválasztható vagy felvehető koordinátáknak, relatív koordinátáknak a száma. Tehát a kényszer szabadságfoka a kényszerben megvalósul relatív, egymástól független relatív mozgásoknak a száma. A kényszer szabadságfoka a kényszerben egymástól függetlenül megvalósítható relatív koordináták száma. Inkább megválasztható, nem megvalósítható. Megválasztható relatív koordináták száma. Itt, ahogy megbeszéltük, hogy a gömbcsukló esetében három koordinátát tudtunk szabadon megválasztani, tehát a szabadságfoka 3 lesz. Ide azt írom, hogy gamma egyenlő 3. A csukló esetében egyetlen koordináta volt, ami szabadon megválasztható, ez gamma egyenlő 1 lesz. A csúszka esetében is egyetlen koordináta volt szabadon, tehát itt is gamma értéke 1 lesz, és a csavarorsó esetében két koordináta változható, de csak egy volt, ami szabadon választható, tehát gamma értéke itt is 1 lesz. Na, mi van egy mechanizmus esetében? Mechanizmus esetében mit mondhatunk a szabadságfokról? Azt kell mondanunk, hogy a mechanizmus esetében a szabadságfok az annyiban más, mint egy kényszernő, hogy egy kényszer szabadságfok a maximum mennyi lehet, ugye mely 6 relatív mozgást tudunk elképzelni egy térbeli mozgás esetén, ezért a kényszer szabadságfok a maximum 6 lehet. De mit mondunk ezzel szemben egy mechanizmus esetében? Mechanizmus esetében nem vagyunk korlátozva 6-ra, mert azt kell mondani, hogy mechanizmus esetében a szabadságfok nem más, mint a mechanizmus helyzetét egyértelműen leíró, egymástól független koordinátáknak a száma. A mechanizmus helyzetét egyértelműen megadó egymástól független koordináták száma. Egymástól független koordináták száma. Hogyha a mechanizmus egynél több tagból áll, akkor nem korlátozza 6-ra ezek a szabadságfoknak a mértékét, hiszen majd látni fogjuk, hogy egy mechanizmus nagyon sok szabadságfokkal rendelkezhet, mert mindjárt megnézzük, hogyan tudjuk kiszámolni a mechanizmusnak a szabadságfokát. Na most ezeket a szabadságfokokat azonban tulajdonság szerint két részre bontjuk. Attól függően, hogy az A kényszer egyenletnek megfelelő passzív kényszerre vonatkozó szabadságfokot, vagy figyelembe veszik a hajtásokat is, és a B pont szerinti aktív kényszerbe kényszerként működő kényszerek szabadságfokát értjük alatta. Ennek megfelelően definiáljuk a geometriai szabadságfokot, geometriai szabadságfok, és azt mondjuk, hogy ez nem más, mint a passzív kényszer szabadságfoka. Szabadságfoka, de és definiáljuk a kinetikai szabadságfokot. A kinetikai szabadságfokot, vagy kinematikai, csak gyanús volt nekem ez, kinematikai. Kinematikai szabadságfokot, ami viszont az aktív kényszer szabadságfoka. Szabadságfoka. Ugye azt mondtuk, hogy a passzív kényszer plusz a hajtás alkot egy aktív kényszert. Ez azt jelenti, hogy az aktív kényszerben ugye a hajtás jelent egy plusz koordinátát, ami időben megkötött, és ezek alapján aztán a aktív kényszernek a szabadságfoka a hajtások számával csökken, ugyanazon kényszer passzív kényszerként való értelmezésének szabadságfokához képest. Na most ezeket a szabadságfokot nekünk szükséges meghatároznunk, és a szabadságfokhoz kötően még egy fogalmat ismerünk, ez pedig a kötöttségi fok. Kicsit elfogyott a helyem a táblán, úgyhogy kell egy kis helyet csináljak. Erre még itten szükségem lenne, tehát itt ezt a felső részt fogom egy picit letörölni. Tehát definiálnunk kell a kötöttségi fokot is, ami rokon a szabadságfokhoz abban a tekintetben, hogy a szabadságfoknak a kiegészítő mennyisége. Talán még ide írom ezt, hát ha el tudják még olvasni. Tehát a kötöttségi fok definíció szerint kappával jelöljük, kappa, és azt mondja, hogy nem más, mint a szabadságfok kiegészítő mértéke, a kényszerben megvalósuló kötöttségeknek a száma, vagy másképpen úgy is mondhatom, hogy a felírható kényszeregyenleteknek a számával egyenlő, a felírható kényszeregyenletek száma. Meg annyit lemaradt nekem a tábláról, hogy van egy megfelelő jelölés. A geometriai szabadságfokot a továbbiakban gammával fogjuk jelölni. Az ott már látszott is a rajzon, ott is a gamma jelölést használtam. A kinematikai szabadságfokot pedig szigmával fogjuk jelölni. Na most a kötöttségi fok itt kapcsolódik ehhez. Talán ide, itt jobban látják. Természetesen, ha van kinematikai és geometriai szabadságfok, akkor kötöttségi fokból is van mind a kettő. A geometriai szabadságfokhoz a geometriai kötöttségi fok tartozik hozzá, a kappa G, ami nem más, mint azt mondom, hogy SF max, a maximális szabadságfok szám mínusz a szabadságfok, azaz gamma értéke. Ugye a térbeli mozgást feltételezve ez a 6 mínusz gamma, hiszen térbeli mozgás esetén egy kényszer szabadságfok maximum 6 lehet, tehát 6 mínusz gamma jelenne a kötöttségi fok, és hasonlóképpen a kappa szigmával jelölt kinematikai kötöttségi fok, az is az S szabadságfok max, mínusz a szigma értéke, azaz térbeli esetben 6 mínusz szigma az értéke. Ha kötöttségi fokokat tekintjük, akkor is visszatérhetünk egy picit ezekhez az elemekhez. Ahány kényszeregyenletet föl tudtunk írni, annyi a geometriai kötöttségi fok. Tehát gamma G a gömbcsukló esetében az 3, mert 3 kényszeregyenletet tudtunk fölírni. A csukló esetében a kötöttségi fok, geometriai kötöttségi fok gamma G az nem más, mint 5, mert 5 kényszeregyenlet volt felírható. A csúszka esetében is a kötöttségi kappa G, geometri kötöttségi fok az ugyancsak 5, mert 5 kényszer egyenlet volt felírható a fölírt koordinátákra, és a csavarorsú esetében is kappa G 5-re adódik, hiszen volt 4 zérus értékű kényszer egyenletünk, és a két koordináta között a csavarorsú törvény szerint megfelelően volt ez 5. kényszer egyenletünk, tehát a kötöttségi fok értéke itt is 5. A kettő összegének 6 mi volt a felírásokból magától érthetődik. Na ezek tehát nagyjából definíciók, amiket itt érdemes megismernünk ahhoz, hogy továbbigan tárgyalni tudjunk ezekről a kérdésekről. Tovább menve azon a következő lépés az, hogy megnézzük, hogy amikor egy mechanizmust vizsgálunk, milyen egyenleteket tudunk fölírni, és az egyenleteknek milyen megoldása létezik, hogyan tudjuk ezeket az egyenleteket megoldani. Picit lejjebb kell engednem a táblát. A középrészt megpróbáljuk kihasználni. Tehát nézzük meg, hogy a mechanizmus dinamikai vizsgálatához milyen egyenleteket tudunk fölírni, és milyen ismeretlenek adódnak. Tehát a mechanizmus vizsgálata során felírható egyenletek és ismeretlenek. Milyen ismeretlenek adódnak? A felírható összefüggéseket három csoportba tudjuk bontani. Az első csoportja a felírható egyenleteknek a mozgás egyenletek lesznek. Tételezzük föl, hogy n tömeg alkotja a mechanizmusunkat, a kinematikai láncot n tömeg alkotja, akkor az A típusú egyenletek, azok a mozgás egyenletek, mozgásegyenletek, amik felírhatók. Ezeknek az általános alakja, továbbra is meghagyva azt, hogy a Q-val jelölöm a koordinátákat, csak tételezzük fel, hogy ezeket a koordinátákat most egy Q-vektorba összefoglaltuk, talán ide írom, hogy feledésben nem erüljön, tehát definiálunk egy Q-vektort, amelybe a 6 darab Q1, Q2, Q6 koordinátát összefoglaljuk, hogy a továbbiakban egyszerűbben tudjunk rá hivatkozni. Ha mozgásegyenleteket tekintjük, akkor ezekben a mozgásegyenletekben szerepelhet Q, szerepelhet Q deriváltja, szerepel természetesen Q második deriváltja, és természetesen szerepelnek benne erők, ezeket jelölje egy F-vektor, és természetesen szerepel benne, mint változó, mindenképpen szerepel benne az idő. Egyenlő nulla, implicit alakban írtam föl ezt az egyenletet. Mi hány ismeretlent és hány egyenletet jelent ez? Legyen itt egy kis táblázatunk, amiben azt mondjuk, hogy egyenletek száma, és itt pedig az új ismeretlenek száma. Új ismeretlenek száma. Ha M tömegünk van, minden egyes tömegnek van 6 lehetséges mozgáskoordinátája, mind a 6-ra föl tudunk írni egy-egy egyenletet, tehát összesen n-szer 6 egyenlő m számú egyenletet tudunk fölírni. Ha 3 tagból áll a mechanizmusunk, akkor 18 mozgásegyenlet írható föl erre a mechanizmusra. Hány ismeretlen van ebben az egyenletrendszerben? Hát természetesen valamennyi mozgáskoordináta ismeretlen számunkra, tehát itt is van n-szer 6 ismeretlen egyszer a mozgáskoordináták formájában. Azon túlmenően itt van egy erővektor, ebben az erővektorban szerepelnek természetesen erők, tehát azt jelenti, hogy az erők számára azt mondom, hogy az erők száma epsilon vesző, akkor az erők száma epsilon vesző még hozzáadódik ehhez az egyenlet számhoz. Itt azért jegyezzük meg, hogy epsilon vesző a mozgás egyenletekben szereplő erők száma, ha úgy tetszik, az F-vektor dimenziója. Hány elemből áll az F-vektor? Ez tehát az egyenletek egyik típusa, elég sok ismeretlen sikerült benne összeszednünk. A másik egyenlet típus, amit föl tudunk írni, úgy nevezzük őket, hogy erőtörvények. És azt jelenti, hogy az itt szereplő erővektornak bizonyos elemeire vonatkozóan föl tudjuk írni, hogy ezek az erők hogyan függenek a mozgáskoordinátáktól, illetve az időtől. Tehát Itt is egy implicit függvénykapcsolattal jelölve, hasonló a fölírásunk, de a második deriváltok már nem szerepelnek benne, csak a nulladik és az első deriváltjai szerepelnek a mozgáskoordinátának. Természetesen szerepel benne az F erő, vektora vagy annak egyes elemei, és az idő, mint időtől függő erőmennyisége, természetesen egyenlő nulla, implicit alak jellemezni ezt az egyenlet típust, ahol új ismeretlen nem lép föl, nincs új ismeretlen, nem találkoztunk, tehát nincs további ismeretlen, azonban tételezzük fel, hogy epsilon darab ilyen egyenletet tudtunk fölírni, akkor azt mondhatjuk, epsilon az ismert erőtörvények száma. Csak példaként mondom, amikor egy hajtásrendszerben megadjuk egy nyomatéknak az időbeli változását, az MT függvényt, akkor ez egy erőtörvényt jelent, hiszen ez a nyomaték szerepel való az F-vektorban, és az időtől a függése, az erőtörvény megadja, hogy ennek a nyomatéknak milyen az időbeli lefutása, tehát ilyen jellegű erőtörvényekre kell gondolni. Valamint például egy rugó esetében egy rugón átvitt erő, az a relatív elmozdulás függvénye, vagy dinamikában is ezzel majd számolunk, tehát azt jelenti, hogy létezik egy összefüggés az erő és a geometriai, a relatív elmozdulás, vagy elmozdulás sebesség között. Ez egy erőtörvényként, egy erő összefüggésként jelenik meg. A harmadik típusú egyenlet, amit föl tudunk írni, ezek a kényszer egyenletek, ezekkel már találkoztunk, kényszer egyenletek, ezeknek az alakját is már ismerjük. Ugye ez azt jelenti, hogy valahol a mozgás jellemzők vagy az elmozdulásban, vagy az elmozdulás sebességében megfogalmazódó mozgástörvények az idő függvényében megadva, ezek zérus volta, jelenti a mozgás egyenlet, vagy erőkényszer egyenletnek általános alakját. Itt sincs új ismeretlen, hiszen ezek a geometriai jellemzők, illetve mozgás jellemzők koordináták már korábban szerepeltek az ismeretlenek sorában, ami viszont lényeges, hogy ebből mondjuk kappa számú kényszer egyenletet tudtunk fölírni, tehát kappa darab kényszer létezik a rendszerünkben. Mikor megoldható? Egyenletek száma is, de fordítva, igen. Köszönöm szépen. Igen, igaz a kollégának, hogy itt az egyenletek számát még jól kezdtem írni, de ezeket rossz helyre írtam, ugye? Tehát azt mondja, epsilont ide kellett volna írnom, és a kappát is ide kellett volna írni. Jó, köszönöm szépen, majd jelentkezik az egy pontért. Na most mikor megoldható egy egyenletrendszer? Akkor megoldható egy egyenletrendszer, hogyha az egyenletek száma és az ismeretlenek száma egymással megegyezik. Ugye? Tehát azt mondhatjuk ezek után, hogy itt szerepel M plusz epsilon plusz kappa számú egyenlet. Ugye? A másik oldalon pedig szerepel N, hiszen N szerem itt is M-mel egyenlő, plusz epsilon számú, epsilon vesző számú ismeretlen. Ennek a kettőnek kell egymással megegyezni, látjuk, hogy ez a mozgás egyenletek számosságától nem fog függeni, és kicsit átrendezve azt tudjuk mondani, hogy ezek szerint a kappa egyenlő az epsilon vesző minusz epsilon összefüggésnek kell érvényesülnie, tehát akkor oldható meg egy mechanizmus, hogyha az epsilon és az epsilon vesző különbsége, mit is jelent az epsilon és epsilon vesző különbsége? Epsilon vesző volt a föllépő összes erő a mozgás egyenletekben, ezek közül epsilonra vonatkozóan volt valamilyen erőtörvényünk, a kettő különbsége az erőtörvénye nem jellemzett erőknek a száma, pontosan meg kell egyezzen a kényszer egyenleteknek a számával. Ez... Igen, ugye N darab tömeg van a rendszerben, mindenre 6-ot föl tudtunk írni, N-szer 6 lenne az M, a mozgás egyeneteknek a száma, igen. Tehát ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ezek az erők, amelyekre erőtörvényt nem tudtunk fölírni, azok pontosan azok az erők, amik ezekben a kényszer egyenletekben leírt kényszer kapcsolatokban megvalósulnak. És a jelentésük is ehhez kötődik, mert azt kell mondanunk, hogy minden egyes kényszerben pontosan akkor erőnek kell fellépnie, ezt jól jegyezzük meg, amelyek erő képes arra, hogy a kényszer egyenletben megfogalmazott kapcsolatot létrehozza a két tömeg között. Amikor két testet, egy járműgéptannal, egy merev ruddal összekötöttünk, akkor egy kényszer kapcsolatot hoztunk létre, az első test mozgásának egyenlőnek kellett lenni a másik test mozgásával. Ez egy kényszer egyenlet, mekkora erő kell ehhez, ebben a rútban pontosan akkor erőnek kellett fellépnie, ami biztosította azt, hogy a második test ugyanakkor a gyorsulással mozogjon, mint az első test. Tehát ez a kapcsolat egyben azt is kifejezi, hogy ezek az ismeretlen erők, egyúttal a kényszerekben fellépő erők, amelyeknek pontosan akkoráknak kell lennie, hogy a kényszer érvényesülését meg tudják valósítani. Na hát, kedves kollégák, ideig jutottunk el, következő alkalommal megnézzük majd azt, hogy a mechanizmusok hogyan jellemezhetők, hogyan írhatók le egy egységes leírási rendszerben. Kérdés van-e valakinek? Akkor köszönöm a figyelmet, és találkozunk jövő héten, pénteken.